kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Vajon mi alapján választunk mesterséget, szakmát, hivatást? Egyáltalán mi a különbség ezek között? Mi a munka becsülete? És mitől lesznek egyes foglalkozások megbecsültebbek, mint mások? Hogyan válik a személyiségünk részévé a hivatásunk? És mikor okoz személyiségtorzulást? Mik a felesleges munkák, és melyek a társadalmilag káros szakmák? Ma a dolgozó ember világáról beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani. Nem tudom, hogy ma is szokták-e a felnőttek arról kérdezgetni a gyerekeket, talán időkitöltő barátkozás céljából, szóval, hogy föl szokták-e tenni a felnőttek a kérdést, hogy mi leszel, ha nagy leszel. A Pénzcentrum egy korábbi kutatásában általános iskolásokat kérdezett meg, és induljunk innen, mert nagyon érdekes, hogy gyerekként a többség mit válaszolt, művészeti vonalon szeretne érvényesülni, vagy élsportolói vonalon. Néhányan választották volna az informatikát is, de körülbelül itt vége. Mi az, ami a gyerekeket ebben az életkorban ennyire egy irányba, és pont abba az irányba, ami aztán a legkevésbé jellemző később motiválja?
Alapvetően az egész életünkre fontos, meghatározó jellemző az, hogy szeretnénk a csoportban elfogadottak, és különösen, ha népszerűek, ha menők lennénk. És ebben az életkorban ez különösen kiemelten fontos, lélektanilag, hogy legyek menő. És nyilván az ő körükben kik menők? Az influencerek, különféle művészek, meg az élsportolók. Esetleg, hogyha valami nagyon reálos beállítottság van, akkor lehet az informatik, vagy kicsit felvilágosultat tudja, hogy jól lehet keresni, mert a gazdag emberek még menők, tehát valószínűleg azért választanak ilyeneket.
Én érdekes, hogy sokkal líraibb megközelítést vélek e mögött. Hát azt, hogy még szép a lelkük, még a szépséget, kibontakozást, a kiteljesedést keresik és vágyják.
Én is szinte biztos vagyok benne, hogy kisgyerekek még óvodáskorban, vagy akár általános iskolai alsó osztályban, egyrészt nincs pontos képük arról, hogy ezek a foglalkozások mit takarnak, viszont arról van képük, hogy ők mit szeretnek csinálni, mik azok a tevékenységek, amiben igazán jól érzik magukat, mihez éreznek elhívást. És ilyen a mozgás, a testmozgás, mint a sport, és ilyen mondjuk az a kreatív önkifejezés, amit a művészetek tágértelmbe takarnak. Tehát én bátran mondhatom, három gyermeket felnevelve, hogy igen, a gyermekeim kisgyerekkorukban szerettek alkotni, az alkotásnak a legkülönbözőbb formáit, az agyagozástól, a gyormázástól, a táncon keresztül mindent, szerettek nagyon mozogni, amit nem szerettek, az nyilván a lexikális ismereteknek az elsajátítása, bár meséket szerettek hallgatni. Úgy gondolom, ebből indul ki ez a vágyakozás.
És aztán ahhoz képest hova jutunk el? Mert hogy aztán később messze nem ilyen alapon választunk magunknak hivatást. Egyébként ugyanebből a felmérésből az derül ki, hogy ebben az életkorban azt mondják még, hogy a szülők jó része, tehát több mint 70%-a is azt mondja nekik, hogy olyan szakmát válasszanak, amit nagyon szeretnének csinálni. Tehát ezek nagyon jó tanácsok, és nagyon belülről jövő szülői megfogalmazások, de gondolom a szülők javarészének ez nem így sikerült.
Javarészének nem, ugye ezt mutatják a kutatások, illetve nagyon kedvesek ezek a tanácsok, hogy csináld, amit szeretnél, de hát pont az a probléma, hogy fogalma nincs a gyereknek, hogy melyik mivel jár. Hát hogy válasszak úgy, hogy mit szeretnék?
Ugyanakkor az is szülői elvárás, hogy olyan szakmát válaszol, amiből jól megél. Na hát itt a dolgok már nem érnek össze.
Hát érdekes, mert az én tapasztalatom az, hogy a környezetünkben a szülők azért két nagy táborra szakadnak már nagyon korai gyerekkorban. Az egyik, akinek van egy életprogramja a gyermeke számára, és azt mondja, hogy én kitalálom neki, hogy ő milyen identitással és milyen foglalkozást válaszol, és ha hiszitek, hanem már akár óvodás korában beleteszik, hogy csak azért mondjuk egy idegen nyelvű közegbe, hogy ott elsajátítson mondjuk egy angol nyelvet, vagy egy német nyelvet, mert úgy gondolják, hogy már ott a nyelvtanulás az egy sorsdöntő eleme lehet majd az ő későbbi karrierépítésének. Megjegyzem, hogy ez nonsense, és nagyon káros. Egy nyelvnek az elsajátítása, nem véletlenül ugye hívjuk anyanyelvnek, az egy logikai hálót és egy gondolkodási keretet ad a gyermeknek. És én úgy gondolom, hogy az értelmi fejlődésnek egy nagyon fontos eleme az, hogy valaki pontosan megtanulja magát kifejezni a megfelelő korban. Az bizonyítható, aki ugye kétnyelvű, többnyelvű, tehát poliglot, az az elején sokkal rosszabb módon fejezi ki saját magát. Egyébként ez a hátrány később előnyé válik, de ebbe a korai szakaszban inkább zavart okoz, és frusztrálja a gyereket is, mert kevésbé tudja kifejezni saját magát, illetve a szülőkkel, akik szintén többnyelvűek, jól tud kommunikálni, de a kortársaival már nem feltétlen.
És akkor melyik az az ideális életkor, amikor érdemes elkezdeni nyelvet tanulni, szerinted?
Hát nincs elkésve, ezzel általános iskoláskorban bőven ráér egy gyereket egy idegen nyelvű környezetbe helyezni, ott már ez egy hasznos dolog lett, de óvodáskorban tapasztalatom szerint inkább zavart okoz.
Nyilván nagyon más úgy megtanulni egy idegen nyelvet, hogy egy eleve olyan közegben nősz föl, ami egy kétnyelvi közeg, és más, amikor ezt valamilyen intézményes keretben tanítják neked, külön óra, idegen nyelvű óvoda, iskola, stb. Más egyszerűen az, ahogyan te meg fogod tanulni. Hadd kanyarodjak egy picit vissza a szakmaválasztáshoz, tehát az szerintem nagyon nagyot változott az elmúlt néhány két-három évtizedben, hogy a gyerekek mik szeretnének lenni. Mert ugye annyira gyorsan változik a munkaerőpiac, annyira gyorsan cserélődnek a szakmák, születnek újak, tűnnek el régiek, hogy sokszor már egy felnőtt embernek sincsen képe, tehát hogy én hozzám nagyon sok olyan ember érkezett meg a terápiára az évek alatt, felnőtt emberek, akik ugye azt keresték, hogy hát nekik mi lenne az útjuk, mivel kéne foglalkozniuk, nem találják ezt, ugye ez problémaként jelenik meg, nem hogy gyerekek, felnőttek életében is. Tehát a légy, ami akarsz, ez nagyon szép, csak hát ugye az a gyerek az mit lát? Látja az élsportolót a tévébe, látja a művészt a tévébe, azért akar az lenni, mert őket látja a tévében, de nem látja, nem tudom, a HR asszisztenst, a PR menedzsert, a kőművest, vagy ha látja is, akkor az nem vonza. Tehát igazából nincs egy olyan fajta együtt szocializálódás, mint ami nagyon-nagyon sok évezreden keresztül volt, hogy a gyerekek együtt a szülők mellett, ugye erről beszéltünk egy korábbi adásban, tanulták meg, hogy kell felnőttnek lenni, és ezzel egyben ott amúgy mindig tanultak valamilyen szakmát is, ami többnyire a földművelés volt, de mondjuk városi környezetben valamilyen kézműves szakma.
Többnyire a régmúltban is nem azt a munkát választották, vagy végezték, amit ők igazán szerettek volna, amit a környezet kijelölt számukra. Vitték tovább a családi mesterséget, vagy az apa óhaja szerint választottak hivatást. Egyáltalán mi a hivatás, és mi a foglalkozás között a különbség?
Igen, a szocializációnak egy nagyon fontos része volt, hogy a gyermekek látták azt, hogy a szüleik mivel foglalatoskodnak, tehát mivel töltik a napjukat, ezt ma egyáltalán nem látják a gyerekek, a szülők eltűnnek hosszú időre, ő bekerül egy teljesen vadidegen közöbe, vagy teljesen mással foglalkoznak a gyerekek, mint a szüleik, tehát nem alkothatnak valós képet sem arról, hogy mi a munka, tehát mi az a dolog, amivel foglalkoznak az emberek. Ugye ebből jön a kifejezés az, hogy dolgozik valaki, van valami dolga, és azt a dolgot ő elintézi. Nyilván ahhoz, hogy ezt el tudja intézni, az foglalkoznia kell vele. Ennek semmi köze a hivatáshoz. A hivatás sokkal inkább már ugye egy passzió, ez azzal kapcsolatos, hogy valaki mivel tölti az idejét szívesen, mi az, amit ugye a dolgán kívül, vagy a hétköznapi foglalatoskodáson kívül, pusztán szeretetből, vagy önkiteljesítés vágyból csinál, és lehet valakinek egy munkája, tehát amiért dolgozik, de lehet egy hivatása, amit a hétköznapi megélhetésén kívül, ma azt úgy szoktuk mondani, hogy a polgári foglalkozásán kívül űz, csak azért, hogy abba kiteljesedjen.
Például maketteket épít, vagy mire gondolsz, hobbira?
Van, aki egyébként, igen, mondhatjuk, hogy hobbiként kezeli, de nem így gondoltam, hanem azt, hogy több ember van, akinek akár párhuzamosan több foglalkozása is lehet. Ma a rugalmas munkaerő piac lesz lehetővé is teszi, hogy nem menjünk messzire, például a saját feleségem, ő klinikai szakpszichológus, heti 3 napban ezzel foglalkozik, pszichológiával, de közben egy felsőfokú végzettségű takács, aki az idejének a hátralévő részében szövéssel foglalkozik, és textíliákat tervez, és textiltervező.
csak annyiban árnyalnám, hogy ugye lehet olyan is, hogy valakinek a hivatása a munkája is, tehát hogy az a főkereseti forrás, az igazából egy anyagi természetű, egy pénzügyi kérdés. Az a fő különbség a kettő között, csak ráerősítve arra, mint mondtál, Bence, hogy a munkát azt azért végzett, hogy legyen bevételed, és abból tud fizetni a számláidat, meg az életedet. A hivatásod az ennél több, tehát ott azonosulsz is vele. Ez a fontos különbség, hogy ott az valahogy az identitásod része is lesz. Hogyha valaki, nem tudom, árufeltöltő valamelyik nagy áruházban, az ritkán szokott hivatássá válni, az kevés ember építi be az identitásába, éppen, hogy inkább elhallgatja, szégyeli, tolja el magától, míg ha valaki mondjuk egy vezető főorvos valahol, az szinte biztos, hogy identitásává is válik.
Akkor lehet, hogy világéletemet hibásan közelítettem ez a kérdéshez, mert azt hittem, hogy az az ideális, és az a jó törekvés, hogyha megkeresed azt, ami egyben a munkád is, és a hivatásod is. Nem nyugszol addig, amíg nem azt végzed, nem olyan munkát végzed, de akkor ezek szerint természetes az is, hogyha valaki nem talál ilyen szakmát magának, mert ő semmiben sem érzi a hivatást.
Ők vannak sokkal többen. Tehát ha megnézzük az összes olyan típusú statisztikát, az elmúlt évben több ilyen is készült Európában, Magyarországon is készült ilyen, ami azt vizsgálja, hogy az emberek hogyan viszonyulnak a munkájukhoz, hogyan tekintenek rá, akkor azt látjuk, hogy nagyon magas százalékok mindenhol, a többség az, aki csak munkával rendelkezik, de hivatással nem.
Azért nem egy szomorú állapot, hogy olyan munkád van, amit nem tekintesz hivatásnak, ez megterhelő,
de végtelenül
nem?
Szomorú állapot, és én azt gondolom, hogy lelkileg nagyon megterhelő, és egy kiégéshez vezet, ez egészen biztos, fásultsághoz, és azt is lehet mondani, hogy az ilyen emberek, akik nem hivatás tudatból végeznek egy munkát, azok biztos, hogy ugye beszélünk ilyenről, hogy munka morál, a munkához való hozzáállás, az borzasztóan alacsony. Aki csak a munkát látja, a feladatot abban a dologban, amit csinál, tehát kvázi dolgozik, nem szakember és nem szakmát űzd.
Ti akkor biztatnátok az embereket, hogy mindenki próbálja megtalálni a hivatását, akárhány éves is?
Erre azért nem biztatnám, mert egyszerűen nem tud a munkaerőpiac annyi olyan minőségű típusú munkát adni, hogy mindenkinek hivatása legyen. Persze mondhatjuk, hogy amit csinálsz, abba találd meg a hivatásodat, de én azért hirtelen föl tudnék sorolni jó néhány szakmát, ahol nem jó szívvel néznék valakinek a szemébe, és nem jó szívvel mondanám ezt, hogy abba találd meg a hivatást. Én se tudnám benne megtalálni a hivatást, de az előfordulhat, hogy végzel egy munkát azért, hogy tényleg, hogy finanszírozni tud az életedet, de mellette kiteljesedsz valami másban. Akár valamilyen emberi kapcsolatban, a szülőségben például, akár valamilyen szabadidős foglalkozásban, hobbiban, amit lehet, hogy nagyon komoly szinten űzöl, hivatás szinten űzöl, lehet, hogy semmi pénzt nem keresel belőle, tehát az teljesen mentes ilyen értelemben az anyagiaktól, akár mondjuk, nem tudom, modellvasutakat építesz, de azt olyan szenvedéllyel csinálod, akkor az lehet egy teljes élet. Tehát én nem gondolom azt, hogy mindenképpen a bevétel ért végzett munka, dolgozás kell, hogy a hivatásod legyen. Csak legyen valami, amiben ezt megtaláltad. Nagyon szomorú, hogyha ilyen nincs.
Igen, a munka mellett a hivatás, vagy azzal együtt, akkor válik azzal, ha az az identitásod részévé válik, és az identitásodat döntően meghatározza, és magadat ezen keresztül definiálod. Most ez feltételezi azt, hogy te annak a dolognak, amivel foglalkozol, annak a szakértőjével válsz, aki érti a dolgát. Ugye most szavakon játszom, úgy tűnik, de aki szakértő, az érti a dolgát, és az már a foglalkozását egy olyan szinten tudja űzni, ami a tökéletesedésre és a tökéletességre irányul. És itt teljesen mindegy, hogy magának a szakmának mi a tárgya, tehát hogy ő miben lesz szakértő, minek a szakembere lesz az az ember, ha azt ő egy belső indítatásból és a saját identitásának a részeként csinálja.
Lehet, hogyha elég hosszú ideje és jó képességekkel végez bármilyen szakmát valaki, válhat szakemberi, anélkül, hogy az a hivatásává válna.
Válhat.
Válhat, bár ezt én nehezen tudom elképzelni, és én tényleg azokra az igazi mester emberekre gondolok itt most, akár akik ugye kétkezi munkások, és ezért nem szeretem ezt a szót, hogy munka, csak a kétkezi munkára érteni, mert ott is olyan elképesztő szakértelemre tehet valaki szert. Én dolgoztam olyan kőművessel, aki hát mestere volt. Mondhatjuk, egy kőműves mester, korábbi korokban katedrálisokat épített volna, és mindent, amit lehetett, tudott erről, és egy belső tűz égett benne minden alkalommal, amikor kezébe vett egy vödröt és egy malteros lapátot, de tényleg, és látszott a szemében a csillogás, hogy ő most alkotni fog valami.
A hivatástudat kifejezés például egy pozitív szó, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy ez legtöbbünknek pozitív tartalommal telik meg, mégis okozhat személyiségtorzulást, mégis eshetünk túlzásokba.
Így van, két példa is eszembe jut. Az egyik, ugye, hogyha valakiben nagyon erős hivatástudat, egy más szóval, amikor ilyen tulajdonosi szemlélettel áll a munkájához, de amúgy nem ő a cég tulajdonosa, csak egy sima alkalmazott, akkor őt remekül ki lehet zsákmányolni a cég által. Ők lesznek a munkaalkoholisták. A másik, amikor valaki ilyen hivatás identitásba merevedik, és akkor otthon is ő a főorvos úr, vagy az ügyvéd úr, vagy a miniszterasszony, az nagyon meg tudja terhelni az összes emberi kapcsolatát, amelyik nem a munkájához kapcsolódó emberi viszonyulások bármelyike. Ez szerintem egy másik szélsősége ennek.
Amit itt most pedzegetünk, vagy körüljárjuk, az valahol ez a szakbarbár gondolkodásmód, amit mondasz, Máté, hogy valaki hazamegy, például orvos egész nap, és hazamegy, és otthon is, nem tudom, csak orvosos sorozatokat néz a televízióba, és kritizálja azokat a hát egyébként filmes elemeket, hogy hát ez nem is úgy van, és akkor otthon is tudállékos, és képtelen ebből a gondolkodási keretből kitekinteni. Ilyenkor ez a hivatástudat, ez nagyon káros tud lenni. A környezetére is nagyon terhes. Ez az, amikor az identitását már valaki tényleg teljes mértékben egy foglalkozással azonosítja, és ezt én például egy foglalkozási ártalomnak tekintem. Elnézést, hogy az orvosokat pécézem ki, csak a környezetemben elég sok ilyen példát láttam.
Az is szakbarbár, akit semmi más nem érdekel. Lehet, hogy nem ezzel foglalkozik, de minden egyéb dologban járatlan a világ dolgai iránt. Nem érdeklődik, nem tájékozódik, és most nem csak a kultúrára gondolok.
Igen, és itt nyilván lehet egy személyiségbeszűkülésről is beszélni, meg a mögött lehet egyébként valamilyen pszichopatológia is, mondjuk autizmus. Az is lehet egy ilyen beszűkülésnek az oka, csak az ebben jelenik meg mondjuk egy jól funkcionáló ember esetében.
És ami ennél is rosszabb, ma a kócsok virágkorában, meg a lélektan iránt való nyitás idején mindenki ért mindenkihez, és mindenki lelki problémáihoz, és minden tünetre van diagnózis.
Ugye óriási igény van arra, hogy a lelki, a szellemi, az érzelmi világunknak a nehézségein valamilyen módon fölül tudjunk emelkedni, külső segítséget kapjunk, csak egyszer nincs hozzá elég szakember. És azért jelenik meg mondjuk a nagyon sok coach, mert ők kitöltenek egy piaci részt, amit a szakember hiány teremt meg.
Nem kell ahhoz coach végzettség, hogy rásüssem a bélyeget, hogy na, az egy narcisztikus idióta, mert a hétköznapi életben is hajlamosak vagyunk pár mondat vagy megnyilvánulás alapján így minősíteni másokat.
Persze, hogy annyira belekerült a pszichológia nyelvezetje, meg részben a gondolkodásmódja és a hétköznapi közgondolkodásba mondjuk így, hogy innen fakad ez. Nyilván más korokban meg máshogyan címkéztek föl embereket, és akkor lettek belőlük boszorkányok, meg retnekek. Most meg narcisztikus, meg borderline lesz valakiből, ha nem szimpatikus. Nyilván azért is, mert hogy az összes pszichopatológia, erről beszéltünk több adásban, hogy az mindig valamilyen normális személyiség működésnek a szélsősége. Tehát mindenkiben van egy kis borderline, egy kis narcizmus, egy kis depresszió, egy kis szorongás, egy kis minden, mert ezek amúgy a normális dolgok, csak ezeknek a szélsősége az lesz valamilyen pszichés zavar, és hát, hogyha valaki nekünk nem szimpatikus, akkor meglátjuk benne ezeket a vonásokat, és nagyon könnyű így bélyegezni, mert akkor a másik az már beteg is.
Korunknak a vallási nyelvezetét felváltotta a pszichológiai nyelvezet, és ezek a fogalmak, ezek helyettesítő fogalmak. Mondhatjuk, hogy magát a vallásos gondolkodást egy pszichológiai emberkép váltotta föl. Mindenre alkottunk egy fogalmat. Tehát mindenre van egy kategóriánk, és hogyha betesszük egy kategóriába, akkor már tetten is értük, és az már valahol egy javaslat arra, hogy akkor mit kéne azzal kezdeni. Miközben, ahogy mondod, az emberi magatartás és az emberi viselkedés mindig is produkálta ezeket a tüneteket. Csak nem tekintettük őket kórosnak vagy deviánsnak, ma meg így rácsapunk a másikra, hogy mintha feszült lennél, és a feszültség forrása a stressz, és már is ott vagyunk, hogy szakemberré válik értem mindenki. Korunk nagy vallása a pszichológia, én azért úgy gondolom.
Tehát akkor ez valami helyett is használjuk?
Ez mindig egy morális ítéletként hangzik el. Úgy diagnosztizáljuk a másikat betegnek, mondjuk, ha használhatjuk ezt a kifejezést, hogy ez egyben egy ítélet a feje fölött. Az én férjem narcisztikus, az én feleségem az hisztrionikus, mondjuk azt ritkán mondjuk, de akkor borderline. És akkor ezzel leírtam őt. A jellemét, a működését, ezzel mindenki tudja, hogy akkor ő micsoda engem, mivel vert meg az ég. Hát én nekem nem egy alkoholistával kell együtt élnem, hanem hát egy ilyennel.
Munkahelyi ártalomnak említetted a bemerevedett hivatástudatot például, de egyéb munkahelyi ártalmakról is érdemes beszélnünk, mert szerintem rendkívül gyakori, sokkal gyakoribb, mint ahányszor, ahány alkalommal mi ezt tetten érjük, akár a saját környezetünkben.
Igen, ezt szeretném hangsúlyozni, amit a Máté itt egy pillanatig bedobott korábban, hogy létezik ilyen, hogy munkamánia, hogy valaki workaholic, ugye, hogy a munkájától függ, és képtelen abba hagyni. Tehát hazaviszi, ha nem is fizikailag, de a fejében a problémákat, otthon is csak ezen töri a fejét, képtelen kiszakadni a munka környezetéből, bármi is legyen a foglalkozása. A
többiek munkáját is folyton szemmel tartja, korrigálja, ellenőrzi.
Elmegy a szabadságára, még akkor is folyamatosan a munkahelyi levelezésével foglalkozik az ottani folyamatokkal, képtelen kikapcsolni. Kérdés, hogy ez hasznos vagy nem? Ez egy hivatás tudatból születik, hogy valaki tényleg annyira lelkismeretes, és úgy gondolja, hogy hát nélkülözhetetlen, de bárki, aki ilyen módon gondol önmagára, hogy ő nélkülözhetetlenné vált egy munka környezetbe, az én úgy gondolom, hogy patológiás, de Máté, nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre.
Nem csak az én véleményem, hanem pszichológia, már most a tudományos pszichológiának a véleménye is az, hogy igen, a munkamánia, a munkaalkoholizmus az egy komoly probléma, mindig, minden esetben kiégéshez vezet, hosszabb távon fizikailag is már megterhelő, tehát orvosi értelemben is megterhelő állapot, ami nagyon nem jó lenni.
Akkor is kiégéshez vezet, hogyha hivatásként viszonyul hozzá, tehát nagyon szereti csinálni?
Hát ha valaki extrém sokat csinál valamit, akkor abban ki fog előbb-utóbb égni.
Megint egy személyes családi példát hagy hozzak ide. Nekem édesapám, ő szívsebész docens volt, és egy olyan kórházba volt főorvos, ami aztán megszűnt, egyszerűen bezárták, és nem tudta folytatni azt a foglalkozást. Hosszú időn keresztül depressziós volt, és nagyon nehezen talált bármiféle új identitási alapot magának, mert annyira azzal tudott csak azonosulni, hogy ő a műtőben érzi magát otthon. Tehát igen, azt gondolom, hogy ez a hivatástudat, ha az identitásunknak egy olyan alapjává válik, hogy ha hirtelen megszűnik az a környezetünk, bezár az a munkahely, és valaki ott marad a semmiben, ahol már nem gyakorolhatja ugye azt a foglalkozást, mert esetleg máshol nincs is olyan, hogy ő azt gyakorolhatná, vagy pont rá nincs szükség, akkor összeomlik. És akkor gyakorlatilag az identitás alapja szűnik meg. És ilyen értelme az egész létezésének az értelmét is úgy látja, hogy elvesztette a hivatásával együtt.
Ez nem a kiégés, amit most behoztál, Bence, de nagyon fontos, hogy behoztad, de azt a sérülékenységet tetted itt láthatóvá, hogyha ennyire egy valamire épített fel az identitásodat, akkor igazából nem tudsz másba kapaszkodni, hogyha az valamilyen módon megszűnik. És ugye a kiégés az meg az, hogy elkezd elfáradni, romlik a teljesítmény, egyre keményebben, egyre többet kell dolgozni, egy idő után már csak az alvás idő rovására lehet növelni a munkát. Nyilván leépülnek az emberi kapcsolatok, adott esetben a személyes higiénia és stb. Ugye akkor jönnek a kávé, a mindenféle receptre kapható és illegális drogok, teljesítményfokozás, mert ugye a kiégésnek a logikája az, hogy mindig meg kell lenni a teljesítménynek, tehát az mindenek fölött áll, és hogyha én nem tudom hozni a számokat, nem tudom írni azt a teljesítményt, akkor nem az a probléma, hogy én el vagyok fáradva, és hogy akkor nekem magam felé kéne fordulnom, és akkor meg kéne állnom, valamit változtatnom kéne, hanem az egy akadálya, testem egy akadálya, mentális korlátaim akadályok, és akkor azokat meg kell valami módon mesterségesen haladni. Mindezt akár a halálállapotáig is el lehet nagyon szélsőséges esetben vinni, az persze nagyon ritka.
Ez a típusú ugye munkamánia és teljesítményfüggőség, ahogy mondod, hogy a teljesítménynek mindig meg kell lennie. Ez vezet oda, hogyha egy ilyen ember véleményvezérként, akár befolyásos vezetői pozícióba jut egy munkahelyen, akkor az egész munkahelyét meg tudja mérgezni. Hiába hivatástudatból teszi ezt, és a legnagyobb jó szándékkal, lehet, hogy egy kutatási területen ezt azt gondoljuk egy rákkutatón, hogy milyen hasznos, hogy ő az egész életét mondjuk egy ilyen kutató munkába fekteti.
Vagy egy nyomozó.
Ugye egy nyomozó vagy, tehát biztos lehetnek olyan hasznos foglalkozások, ahol úgy gondoljuk, hogy ez indokolt, de hát ez eszelősségé válhat, teljes tébolyjá valóban.
És nem csak a korlátlan munkavégzés, már időtartamban korlátlan munkavégzés megterhelő, hanem az a stressz, hogy mindig maximumot akar nyújtani. Tehát mindig van egy szorongás benne, egy megfeleléskényszer, más nem saját magának.
Igen, és a jobb esetben ezt ő élvezi, tehát jobb esetben ez ő triggereli, persze akkor is kiégeti, csak később szembesül ezzel. Ugye ez az egyik fajta munkahelyi ártalom. De munkahelyi ártalmakról beszéltél, Ági, arra vonatkozott a kérdés. Nyilván vannak az ilyen munkavédelmi típusú munkahelyi ártalmak, abban én most nem mennék bele. De az például érdekes, hogy ugye beszéltük ezt, hogy hivatás meg munka, és hogy mennyire magas azoknak az aránya, akik inkább azt mondják, hogy nekik csak munkájuk van, és azoknak az aránya is nagyon magas, azt irodai dolgozók körében végezték a felmérést, európai felmérés volt, és azt hiszem, hogy 80% mondta azt, hogy a munka, amit végez, az szerint egy fölösleges aktatologatás. Tehát, hogy maga a munka haszontalan, fölösleges, és ugye ennek azért van lélektani ára, tehát, hogy amikor azt érzed, hogy te fölösleges vagy, akkor ez téged meg fog terhelni. Mert hogy akkor hogy nézel a tükörbe, mit adsz át a gyerekeidnek, mivel büszkélkedsz el a baráti társaságban, méltatlanak érzed a fizetést adott esetben, amit kapsz érte, szóval, hogy az egy csomó módon megterhel téged, ez is egyfajta munkahelyi ártalom, illetve vagy a kérdést föltetted, ott még az merült föl bennem, hogy ugye mindig ütközik, mondjuk így a makroszinten nézve, a munkaerőpiacot nézve, az a két nemzetgazdasági szempont, hogy ugye legyenek a munkahelyek családbarátok, hogy a szülők azok tudjanak a gyerekeikkel foglalkozni, önmagukkal, a társkapcsolatukkal, és ilyen értelemben egy egészséges társadalom tagjai legyenek, de közben ott van az is, hogy legyenek versenyképesek ezek a munkahelyi pozíciók, és hát az meg nyilván ennek az ellentéte, hát általában az utóbbi szempont szokott nyerni sajnos.
Hagy fejeljen meg, amit itt behoztál itt a munkahelyi ártalmak kapcsán, hogy miért érzi olyan sok ember azt, hogy az a munka, amit ő végez, az felesleges vagy értelmetlen. Ezt a szót használtad. Az értelemkeresés egy szakmán belül az borzasztó fontos. Visszatérek arra a kifejezés, hogy mitől válik valaki szakértővé. Hogy engedik egyrészt azt, hogy abba a szakmába ő elmérüljön, kvázi specializálódjon. Ez a szó, hogy specialista, azt is jelenti, hogy ő speciális, tehát hogy különleges, ki tud emelkedni abból a hétköznapi vagy általános teljesítményszintről, azzal, hogy engedjük szakosodni. Én abba látom, ha már az irodai dolgozókat emlegetted, hogy ott végezték ezt a felmérést, és ott semmiféle ilyen szakértelemre nem nagyon van mód, hogy valaki ott egy specialistája legyen valaminek, és innentől valóban ez a szakma számára már nem szakmaként jelenik meg, hanem foglalkozásnak, munkának. És ez a szó, hogy munka, akkor jelenik meg az emberek fejében ilyen negatív kontextusban, hogyha egyrészt nem értenek hozzá, tehát nem szakértők, nem értik azt, hogy miért csinálják ezt, nem látják az értelmét, és innentől kezdve számukra ez egy lélekülő foglalkozás, semmi egyéb, mint az időnek egy puszta eltöltés.
És mi van azokkal, akik olyan munkát végeznek, amely hát finoman szólva is megbélyegzett, vagy hát nem pozitív a többség szemében? Biztos van egy csomó.
Az ellenőr például. Szerintem az ellenőröket nincs ember, aki szereti az ellenőröket is beleértve. Lehet, hogy az utóbbi években azért valamennyivel javult az imidzsük, de hogy összességében az mondjuk egy nagyon megbélyegzett munka volt.
Hivatali ügyintéző, igen.
Hát hóhér. Vannak még hóhérok? Hát ahol van halálos.
Hát ahol van halálos ítélet, ott hóhér is van természetesen.
Na jó, aki ilyen hivatást választ, már bocsánat, munkát, az van valami azért, ami vonza őt oda, és az már finoman szólva is kérdéses.
Ez így igaz, bár tágítanám egy kicsit a kérdésedet, annyi van, hogy ugye mi a társadalmi elfogadottsága egy-egy szakmának, és lehet-e hivatásnak tekinteni például egy ilyen társadalmi alábecsült, lenézett munkát. Kérdés, hogy egy ellenőr, ha ezt hoztad, az egy szakma-e? Lehet-e szakértője valaki egy ilyennek? Azt mondtad, hogy kell egy késztetés is, hogy valaki ilyen legyen. Én azt gondolom, például mindenki, akik ilyen úgynevezett erőszakszervezetnek lesznek a tagjai, mert ez végül is az, minden, ahol kontroll van, ellenőrzés van, számonkérés, az olyan embereket vonz, akik hatalomorientáltak, szeretik azt, hogy valami felhatalmazott jogcímen ők ellenőrizhetnek másokat, számonkérhetnek, és ha szükséges, akkor egy ilyen rögtönítélő bíróságot büntethetnek is.
Tehát az összes rendvédelmi dolgozó ide tartozik.
Én azt gondolom, hogy igen. Máté, kicsit kikerekedett szemmel néz most, nem?
Nyilván vannak fokozatok. Tehát a hóhérnek a legszéle.
Hát az nyilván.
Hát nyilván nagyon sokféle ember van, aki a különféle rendvédelmi szerveknél van, és nagyon különféle életutak, hogy miért és hogyan kerülnek ők oda. Abszolút lehet hivatásnak megélni, akár családi elhivatottságnak. Ugye a több generációs katona nemzedékek, rendőr nemzedékek, ezekről filmek is megemlékeznek, vagy regények. megbélyegzett szakmáknál jártunk.
Hát ez is megbélyegzett, bocsánat, csak hogy jól mondod, mert a rendőri hivatás is, vagy a katona ugyanilyen, azt gondolom, hogy társadalmilag stigmatizált, és hol pozitív, hol negatív kontextusban jelenik.
Igen, ezt akartam mondani, hogy bizonyos körökben negatívan stigmatizált, máshol meg nagyon magas az ázsiója. És ez egy nagyon izgalmas kérdés ez, hogy hogyan tekintünk, mint társadalom, hogyan tekintünk a szakmákra, mi alapján tekintünk valamit értékesnek, valamit megértéktelennek. Én két szempontot hoznék itt be. Az egyik a stigmatizált szakmák. Tehát vannak az amiatt stigmatizált szakmák, mert hogy nagyon-nagyon kicsi a társadalmi megbecsültsége, segédmunkások tipikusan ilyenek, mondjuk az építkezésen a nők után füttyögő alkoholista pasi. Ez a sztereotípia, ami hozzájuk kötődik, nem mindegyik ilyen egyáltalán, de vannak nyilván közöttük ilyenek is. Részben pont azért is, mert annyira alacsony pozícióban vannak, hogy ők így tudnak interaktálni azokkal a nőkkel, akik után fütyülnek, mert akkor a társadalmi távolság a kettőjük között, meg nyilván a szocializációjuknak a sajátossága még ez. Árufeltöltő raktáros. Tehát van egy csomó ilyen, ami az a szakma, amit nem szívesen mondasz el a baráti körben, hogy te most abból keresed a pénzt.
Valami helyet csinálom, de majd lesz jobb.
Így van, így van. Tehát ez a diák munka, ugye a Rémrendes család sorozat, hogyha mond valakinek valamit, ugye ebbe volt a főhős El Bundy, aki egy női cipőboltba volt eladó, és ő ennek volt egy megtestesítője az amerikai kultúrkörben. De van egy másik szakmacsoport, amelyik egyébként nagyon magas ázsióval rendelkezik a társadalmon belül, de olyan szakmák, amik konkrétan károsak a társadalom számára. Tehát mondjuk, aki a fegyveriparban dolgozik, az a háború, aki az energiaszektor, különösen annak a fosszilis energiák részében, az ökológiai válság szempontjából, aki a pénzügyi szektorban dolgozik, az mondjuk a társadalmi olló, ahogy szétnyílik, ugye ő abban nagyon erősen segítkezik. És hogy az utóbbi években azért én találkozom vele, hogy megjelenik egy ilyen morális szemlélet is ezekkel a szakmákkal és ezekkel az emberekkel szemben is. Hogy még mondjuk 15 éve, hogyha valaki egy tőzsdei broker volt, akkor az úgy széles körben egy nagyon menő dolognak számított. Ma már ez is olyan, mint mondjuk egy rendőr, hogy bizonyos körökben nagyon menő még most is, más körökben meg úristen, te broker vagy, hogy tudsz tükörbe nézni?
Egyébként a társadalmi megbecsültség és a társadalmi hasznosság messze nem ugyanaz.
Hát abszolút. Olyan érdekes, hogy ugye a szakmák társadalmi pozícionálása, annak semmi köze a hasznossághoz, hogy senki nem vallana be, hogy ő sírásó például, vagy temetkezési vállalkozó. Biztos vagyok benne, hogy egy partin nem lenne nagyon népszerű az az ember, hogyha elmondaná, hogy ő egyébként sírásó, vagy ezzel foglalkozik. Ezek a tabu foglalkozások, például a halálhoz kapcsolatos, mit tudom én, csatornapucoló, WC-pucoló, és gondolkodhatnánk még ezen, hogy mik azok a társadalmunknak egyébként borzasztó hasznos területei, ahol emberek százezrei dolgoznak, de nem divatos szakmák, hogy így mondjuk, és ezért lehet, hogy nem is hallunk róluk.
Hát és akkor még van az elismertség. Tehát, hogy vannak szakmák, amelyek rendkívüli módon elismertek, de nem biztos, hogy a társadalom nagy egésze úgy érzi, hogy ez jogos, ez a fajta elismertség. A felmérések alapján például ugye sokan gondolják úgy, hogy az ügyvédek, mérnökök, az orvosok, ezek ilyen kiemelt foglalkozások, és ugyanilyen elismertek a programozók, a bankárok, ezek a menő szakmák, a marketing szakemberek, de ez utóbbiak már nem olyan megbecsültek.
Változik ez, hogy az influencereket is idehozhatjuk. Ahol ugye sokszor ezt ilyen pejoratív értelemmel is használják, nem mindig pejoratív egyébként, tehát valamikor van mögötte valós teljesítmény, nagyon sokszor nincs. Ugye ezeknél a jól fizetett állásoknál látszik az, hogy mennyire elválik egymástól sok esetben a társadalmi hasznosság, meg az anyagi megbecsültség. Azt azért általában mondhatjuk, hogy a társadalmi megbecsültséggel fölruházott szakmák azért mindig jól fizetnek.
Hát én azért...
Tanár, az eléggé nem megbecsült.
Mert annak olyan magas a társadalmi megbecsültsége a tanárnak.
Ja, nem.
Én szétválasztanám ezt, ugye, hogy egy szakmának, és ezen keresztül egy identitásnak igenis nagyon fontos a presztízs értéke, nem csak a gazdasági megbecsülése, és amiket Ági most itt felsoroltál az előbb, azok a klasszikus polgári foglalkozások, és egy klasszikus polgári társadalom értékrendjét tükrözik, amit mondtál, egy ügyvéd, egy orvos, egy mérnök, tanár ide sorolódna, független attól, hogy ezeknek a gazdasági megbecsülése egyébként jelen pillanatban milyen. Mi társítjuk, ugye itt jön ez a holdudvar hatás, amire egyszer korábban már beszéltünk, hogy ezekkel a foglalkozásokkal társítunk például valamiféle értelmiségi gondolkodást, egy életvitelt, egy polgári képzett társul ehhez, hogy hát aki orvos, akkor az biztos polgári lakásban él, vagy biztos, hogy nyelveket beszél, vagy világlátott, vagy utazik. egyáltalán nem biztos. És itt ezen belül nyilván lehet aztán hierarchizálni, hogy milyen orvos, mert megint az orvostársadalom ebből a szempontból eléggé megosztott, de ugyanez igaz, gondolom, hogy valaki jogász vagy egy ügyvéd.
Szintén egy felmérésből idézek, hogy az alulfizetett vagy túlfizetett, illetve megfelelő bérezésű szakmákra kérdeztek rá. Alulfizetettként apostrofálták az ápolók, a szociális munkások és a tanárok megbecsültségét. A bankárok, az ügyvédek, a marketing szakemberek a megkérdezettek többsége szerint túlfizetettek, és a mérnök, a könyvelő, a fodrász, a kozmetikus a válaszok szerint az, amelyik úgy, ahogy rendben van. Anyagi megbecsülség szempontjából.
Nekem ugye az első szakmám tanár. Tehát ilyen értelemben érintett vagyok, bár már nem dolgozom aktívan tanárként, és én mindig is magántanár voltam. Amikor én elkezdtem magántanárként dolgozni, és mondjuk elmentem egy buliba, megismertem új embereket, beszélgettünk, ki mit csinál, ki mivel foglalkozik, és elmondtam, hogy én tanár vagyok, hát akkor úgy elég csúnyán néztek rám, és amikor mondtam, hogy de hát csak magántanár, akkor megkönnyebbültek, jó, akkor az oké. Okay. Szóval, hogy manapság a téma átpolitizáltsága miatt is, ugye itthon a tanárok azok bizonyos politikai körökben ugye ilyen nagyon védett, nagyon megemelt, ilyen szent emberek. Na de a iskolai emlékeire, ha valaki visszagondol, akkor azért szerintem mindannyian sokkal több rossz tanára fogunk emlékezni, én egész biztos, mint ahány jóra, konkrétan olyanokra is, akik matrészegen tartották meg az órájukat, de ők se estek ki a rendszerből, már akkor sem, amikor én voltam diák, akkor még szaktanárok dolgoztak ma, meg már nem feltétlenül, ugye ez egy oktatási rendszeri probléma itthon, de hogy már akkor is ennyire alkalmatlan emberek, meg gyereket megverde, kocsátát kirúgni, mert nem volt helyette más. Tehát, hogy egy borzasztó kontraszelekció van az alulfizetettség miatt, ugye a társadalmi hasznossága nagyon magas lenne a tanárnak. De amilyen tanárok ténylegesen dolgoznak az iskolában, tisztelet a kivételnek, az nem azt a benyomást kelti a diákság többségében, hogy fú, de jó, hogy ide járhatok, és mennyire fölnézek erre, vagy arra a nénire, vagy bácsira, aki ugye az én tanárom. Arról beszéltünk itt pár perce, hogy a munka az ilyen szenvedés számára, amit így kell csinálni, az iskola is az. Diákok tömegei számára éri el az oktatási rendszer azt, hogy bekerül a 6 éves kíváncsi gyerek, és abból már nemhogy 14 éves, már 8 éves korára egy életunt, az iskolát utáló, legfeljebb a szüleinek megfelelni akaró gyereket sikerül kitermelni, tehát megölik a kíváncsiságát. Azért, mert nagyon kontraszelektált az egész, és nagyon alulfizetett az egész terület. Leginkább azért, mert hogy nem verseny alapon kerülnek oda, ott nem érvényesül a verseny szempontja, ahol igen, a magánoktatásban, ott nagyon jól fizetett tanárok vannak, és ott nyilván el is várják tőlük, hogy ők magas színvonalon oktassanak, ez nem mindig sikerül, de sokkal nagyobb valószínűséggel, mint az állami oktatásban, ez az egyik gondolat. A másik ide kapcsolódik, hogy alapvetően két szakmatípus van ma nagyon jól fizetve. Az egyik, aki gazdag embereknek termel még több pénzt, ugye a bankár, bizonyos esetben közgazdász, ügyvéd, bróker, stb. Tehát ők kapnak nagyon nagy fizetéseket. A másik meg, hogyha nagyon magas, nagyon különleges specializációt, képzettséget igényel, és ezért nagyon kevés van belőle, ezért jól tudja, piaci alapon tudja érvényesíteni a maga szakmájában az ő maga beárazását. Az én szakmám is ilyen, tehát a magánpraxisban dolgozó pszichológusok mind ilyenek. A saját lelkiismeretünk van bízva, hogy mennyit kérünk el egy ülésért, mert hogy egyébként semmilyen külső keret ezt nem szabályozza.
Csak a tanárok védelmében, hogy való igaz, hogy mindig nagyon vegyes volt a kép, nekem is ez a tapasztalatom a régmúltból is, meg aztán a gyerekem időszakából is, de mindig volt egy-két olyan tanár mindenhol, aki az összképet megszépíti, és egy valahogy kettő. Idealizálja. Ez fontos, és kell is, mert egy ember is, vagy két ember is olyan fontos mérce lehet, vagy olyan iránytűt adhat, ami aztán meghatározó. Tehát nagyon kevés szerintem az olyan ember, aki ne találkozott volna a tanulmányai során, a iskolai pályafutása során egy-két olyan tanárral, akitől sokat kapott.
Valójában ők a tanárok, a többiek meg csak ott dolgoznak.
De illúzió lenne elvárni, hogy majd mindenki azon a magas színvonalon teljesít, hiszen az összes többi szakmában sincs erről szó.
Igen, én Mátéval nagyon egyetértek, hogy a tanári szakma egyik legnagyobb hiánya jelen pillanatban, hogy nincsenek a tanárok jó értelemben versenyeztetve, tehát hogy túlságosan befogadó ez a piac. Ha már itt szint vallunk, nekem is van tanári végzettségem, és én tanítottam is középiskolában, van egy üzleti angol nyelvtanári diplomám is, és nagyon szerencsésen egy két tannyelvű szakközép iskolában és gimnáziumban oktathattam, a Hunfalvi János kereskedelmi szakközépben, ahol közgazdaságtan tanítottam egyébként, mikrogazdaságtant és kereskedelmi ismereteket angolul, és borzasztóan szerettem. Végtelenül jó volt, és ez egy elit iskola, azt ki kell mondani, hogy itt pont a tanári gárda, azt tudom mondani, hogy a szakmájuk legkitűnőbb példái. Nem tudnék tényleg egy olyat sem mondani, aki nem lett volna megversenyeztetve azért a lehetőségért, hogy ebbe az iskolába tanítson.
Na de ez hány éve volt?
Hát ez most már 20 lett.
És most ugyanez a helyzet? Mi a rálátása?
Hát, hogy ez az iskola tartotta ezt a színvonat, azt nem tudom, de azt tudom mondani, hogy amikor én ott tanítottam, akkor igenis azt lehet mondani, hogy olyan emberek voltak, és visszatérek oda, akik egyértelműen hivatásuknak tekintették ezt, és én is hivatástudatból kerestem ezt a lehetőséget, és nagyon örültem, amikor itt kaptam lehetőséget, mert hittem abban, amit Máté is mondta, hogy egy-egy tanár, amit ti is mondtok, egy sorsfordító hatással lehet arra a fiatal közegre, aki ott volt.
És mégis múlt időben beszélsz róla?
Hát azért, mert amit ti is mondtok, hogy hát az a fajta gazdasági megbecsülés, ami ezzel járt, az tartatatlan volt, és én magam is pályaelhagyó tanár vagyok ebből a szempontból, aki fel kellett, hogy adja ezt a foglalkozást, azért, mert nem tudott ebből egy három gyermekes családot eltartani. Bármennyire akkor volt egy ilyen elképzelés, hogy majd pedagógus pálya program lesz, és segítik majd ugye a fiatal tanároknak a boldogulását, hát erre nekem nem volt sajnos lehetőségem, hogy ezt kiváljon. Érdekes, hogy a tanárságnak és a tanításnak így a társadalmi presztízse ez ennyire alacsony a mai korban, pedig, hogy mondod Máté, a legnagyobb haszna, társadalmi haszna ennek a foglalkozásnak kellene, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy ez minden kultúrának egy alapja kell, hogy legyen. Sokkal nagyobb, ahogy összeesküvés elméletek kapcsán beszéltünk el, sokkal nagyobb játszma zajlik itt a háttérben, hogy miért nem cél az, hogy az oktatás egy bizonyos színvonalnál jobb legyen, hogy az általános oktatásnak a színvonalának a folyamatos rontása, szándékos lerontása a közoktatásban, az azért egy, mondhatjuk, egy nagy politikai forgatókönyvnek az egyik eleme, ahol az a cél, hogy olyan munkavállalói réteg alakuljon ki, akiknek az elvárása egyrészt önmagával szemben, másrészt a munkaadójával szemben rendkívül alacsony legyen. Hogy könnyebben elfogadja azt a fajta, hát ugye középszerű munkavégzést, és itt direkt munkát mondok, és nem hivatást és foglalkoztatást, amire egyébként széles és nagyobb tömegekben szükség van.
Nem tudom, hogy ilyen értelemben ez az összeesküvés elmélet mennyire áll meg. Ugye, ha demokratikus országokról beszélünk, ahol 4-5 évente választások vannak, ott a legtöbb politikai aktor az alapvetően ekkora időtávra tervez. Tehát, hogy ő nem feltétlenül ilyen több generációs nagy folyamatokat néz, hanem azt, hogy mivel lehet választást nyerni, és mivel lehet választást veszteni. És az a szomorú igazság, hogy egy jól menő oktatási reformmal nem lehet választást nyerni, és egy összeomlóval meg nem lehet választást veszíteni, legalábbis eddig nem lehetett. Tehát ennek a politikai haszna és ára különösebben nem nagy, viszont elég költséges lenne a költségvetés szempontjából. Helyette lehet sok szép látványberuházást csinálni, és lehet azt mondani, hogy nézzétek, milyen nagy betonépületet húztunk ide föl, itt van növekedés, itt van fejlődés, mi letettünk valamit az asztalra. Szóval, hogy én azért ezt is gondolom, hogy nem biztos, hogy egy ilyen nagy...
Azért én árnyalnám, biztos van olyan politikai vezető, aki hosszabb távra tervez, mint 4-5 év.
Igen. Bár most az iparosodást mondod, Máté, és ezt a szót megragadom, ha megengeded, annyiban, hogy igen, amire én gondoltam, az pont a ipari nagytermelő vállalatokra építő kultúráknak egy ilyen nagyon fontos és hasznos eleme. Ugye bárki, aki ipari termelővállalatokat látott belülről, az tudja, hogy ott egy rendkívül monoton, rendkívül egysíkú, valóban munkáról beszélhetünk. Ott nagyon nehéz, és nagyon kevesek azok, akik ugye akár azon belül specializálódhatnak, szakemberekké válhatnak, és ott emelkedhetnek ki. Nyilván ott is van lehetőség, tehát Ez nem azt jelenti, hogy aki egy gyártó céghez elmegy egy ipari termelővállalathoz, az nem válhat szakemberre, és nem találhatja meg abba a hivatását, de az egy nagyon szűk réteg, akinek erre lehetősége lesz. És viszont szükség van arra a tömeg emberre, aki viszont ezekben a tömegtermelési folyamatokban hát lelketlenül, de részt tud venni a kiégés nélkül. Ehhez viszont valóban egy nagyon alacsony képzettségre van szükség csak.
Magas frusztrációs toleranciára van szükség.
Az meg igaz. Bár ezen én gondolom, hogy most nagyon sokat változtat a robotika, és nyilván egy következő adásban erre ki fogunk térni, hogy az ilyen típusú monoton emberi munkavégzésre egyre kevésbé van szükség, és tényleg ez egy komoly változást hozhat, és én hiszem azt egyébként, hogy ez egy összetét módon egy pozitív hatással lesz, akár az oktatásra is, mert az embereknek egyre komolyabb szakértelemmel kell rendelkezniük majd, mert ezt a típusú, hát ilyen tömegtermelést, ezt már nem emberek fogják végezni.
Szándékosan nem mondtunk számokat, mert ugye azok is változóak, nagyon gyorsan változóak, mit jelent a túlfizetettség, mit jelent az alulfizetettség, de azért itt a végére egy érdekes adat, ez ugyan legalább 2 évvel ezelőtti, egy légiforgalmi irányító Magyarországon átlagosan 2,5 millió forintot visz haza egy hónapban.
Nyilván itt lehet azzal érvelni, hogy a légiforgalmi irányítónak milyen stresszes a munkája, micsoda felelősség van a vállán, milyen komoly végzettség kell ahhoz, hogy valaki ezt, meg sok irányú végzettség, és milyen speciális gondolkodásmód kell ahhoz, hogy ezt a munkát valaki jól tudja végezni, ez mindig az, de ugye itt is az érvényes, amit egy pár gondolattal ezelőtt mondtam el, hogy kevés van belőlük, ezért sokkal jobban tudják érvényesíteni a pozíciójukat, plusz gazdag embereknek termelnek még több pénzt azzal, hogy biztonságosra teszik a repülést, tehát ez náluk duplán érvényesül ez a szelekciós szempont. Nyilván egy olyan társadalomban, ahol a társadalmi hasznosság az, ami alapján béreznék a szakmákat, és a megbecsültségük a szakmáknak is ez alapján szóródna. A társadalomban ott a legjobban fizetett és legmegbecsültebbek, oktatásban dolgozók, az egészségügyben dolgozók, a szociális szférában dolgozók, az államigazgatásban dolgozók, mert nélkülük ugye semmi nem működik, illetve az olyan speciális területeken, mint tűzoltó, rendvédelem és így tovább, katasztrófavédelem, az ilyen területeken dolgozók kapnák a legmagasabb fizetéseket, és a ma legjobban fizetett szakmák egy része az illegalitásba vonulna, azt büntetnék, például a pénzügyi, energiaipari, hadipari és hasonló szakmákat, mert hogy nem a munka fölösleges, hanem egyszerűen káros, amit csinál.
De ez inkább utópia.
Persze.
Hát egy rövid lábjegyzet ez a túlfizetettséghez, hogy még egyszer az, hogy egy szakmának ugye a kvázi társadalmi hasznosságát miben látjuk, hát ebben az életvédelem az egy alap mérce mindenütt. Tehát ott, ahol az élet elvesztésének bármilyen kockázata megvan.
Főleg tömegesen.
Főleg tömegesen, ott biztos, hogy azokban a szakmákban dolgozó emberek átlagon felül lesznek fizetettek. Az kérdés, hogy ez az átlag feletti fizetés, ez mit jelent? Itt extrém magas az az összeg, amit az előbb említettél, ahhoz képest, hogy egy adott esetben egy vészhelyzetet ellátó orvos, egy sürgősségi osztályon mondjuk milyen bért visz haza, hát pedig ott is életvédelemről van szó, és életmentésről. Én bölcsészkaron végeztem, ezt muszáj még ide tennem a végére, többek között, és ez is olyan érdekes, hogy hát ez most már 30 éve volt, hogy akkor a bölcsészet tudománynak mennyivel nagyobb volt a társadalmi presztízse, hogy rendeződött át ugye akár 3 évtized alatt mondjuk a magyar társadalom is, és vesztették el ezek a klasszikus bölcsész tudományok, Mátér Bólogat, mert ő is történelem szakon végzett szintén, ugye én filozófia és kulturális antropológia szakon, hogyan vesztették el aztán az emberek, vagy hát ezek a bölcsészet tudományok a társadalmi megbecsülést, de főleg azért, mert maga a bölcselet nem divatos. Elvesztette a bölcsészet, mint egyáltalán gondolkodásmód, vagy szemléleti forma, pont az interdisziplinális és holisztikus megközelítése miatt, az alkalmazhatóságát, mert egy olyan világ alakult ki, ahol szűkre szabott vertikális gondolkodókra van inkább szükség, akik valaminek a kiváló szakértői, és nincs szükség arra a horizontális, széles látókörű világképre, amit meg mondjuk inkább egy bölcsészet tudomány képvisel.
És van, aki kiváló érzékkel váltott, vagy átnyergelt. Veled ez történt, Máté? a történelemről a pszichológiára?
A pszichológia is bölcsészet. Egyébként az is. Sőt, ugye én a történelmet, vagy az angolt, mert egy angoltori tanár vagyok, azt én még a tanárképző főiskolai karon az ELTE-n, akkor még volt olyan, ott tanultam meg, sokkal magasabb színvonalú képzést kaptunk egyébként, mint később akármelyik pszichológia képzésem volt sajnos, ami már bölcsészkaron történt, alapképzés Debrecen mesterképzés Pécs. Én például ezt a műsort, ezt a beszélgetést azért is szeretem nagyon, és azért tartom nagyon fontosnak, hogy ilyen társadalmi kérdésekről beszélgetünk viszonylag szabadon, kötetlenül, és sok szempontot behozom, mert szerintem ez nagyon hiányzik. Tehát, hogy a bölcsészetnek, a bölcseletnek, ahogy mondtad, Bence, én szerintem a gyakorlati haszna pontosan ez lenne, hogy értsük azt, hogy hogyan működünk mi emberek közösségben, társadalomként. Hogy hogyan működik a világunk, a politikumunk, a pszichológiánk, a gazdaságtanunk, és hogy tovább, környezet és ember viszonya, és még mondhatnék nagyon-nagyon sok ilyesmit, mert ez borzasztóan leértékelődött, meg részben politikailag szándékosan értékelik is le, hogy ne is akarja te azt érteni, hogy hogyan működik a társadalom.
Na de, mi tovább görgetjük a labdát, bár igaz, hogy most az évad utolsó adása lesz a következő heti, amikor is már megint a jövőbe tekintünk, hogy mennyire utópia és mennyire realitás, hát azt majd ki eldönti, amikor a transhumanizmusról beszélgetünk majd. Mára köszönöm a figyelmet, Maier Máténak, Tarbence Lászlónak a közreműködést, és Rózsahegyi Gábornak és Horváth Ádámnak pedig a hangmesteri munkát. Sugár Ágnest hallották, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.